Kossuth Rádió Kamásiban, FM 99,6. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Kertből a fazékba, okos kert, gyógynövények és gasztronómiai kísérletek a Moson-Magyaróvári Egyetemen.
Ezeket a fűszernövényeket kézzel leszületeljük, behozzuk az üvegházba, és a nap melegével megszárítjuk, így fűszerkeverékeket fognak nekünk biztosítani. Ezeket a fűszerkeverékeket, illetve magát a nyers zöldséget is, vagy magukat a növényeket bevisszük a mögöttünk álló épület sajtüzemébe, és a sajtokba adják hozzá a sajtmesterek, és egy egyedi sajtvilágot tudunk létrehozni.
Borászat családi üzemben. Generációk, nemzetközi sikerek és hazahúzó történetek Egerből.
Leszoktunk ülni az egész család a kollégákkal együtt, és akkor ugye többféle arányú házasítást összekóstolunk. Mindenki először magában eldönti, hogy neki melyik és miért ízlett a legjobban, és akkor utána aztán úgy megbeszéljük.
Mexikó magyaros ízléssel, burítók, karakteres ízek és egy gyerekkori álom megvalósulása.
Nagyon sok hasonlóságot látok a magyar és a mexikói konyhában. Ugye mindkettő egy hús alapú fűszeres étel, és úgy, ahogy mi is erőszeretettel használjuk a paprikát magyar fogásokba, így ez eléggé döntően jelen van a mexikói ízvilágban is.
Sajtból van a hold. Francia sajtok, különleges érlelések és történetek egy vidéki üzletből.
Az 1340-es években, amikor a franciák az angolokkal 100 éves háborút vívtak, a férfiakat elvitték a háborúba, a frontra, a nők egyedül maradtak otthon, és az asszonyok kezdték el szívecske formájúra gyúrni a sajtot, és így küldték ki a szeretteiknek a frontra.
Korkóstoló.
A jó konyha sokszor nem a tűzhelynél, hanem már a kertben kezdődik. A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Moson-Magyaróvári karán olyan okos kertet hoztak létre, ahol a hallgatók végigkövethetik, hogyan lesz a gyógynövényből tea, a gyümölcsből lekvár, szörp vagy akár pálinka. A modern magaságyásokban és az üvegházban nem csak termesztenek, hanem feldolgoznak, kísérleteznek és kóstolnak is. Hancné dr. Lakatos Erikával, az Élelmiszertudományi Tanszék vezetőjével Cseke Márta beszélgetett.
Milyen technológiákat alkalmaznak az okoskertben?
Egy időjárás állomás figyeli a kertet, ami rögzíti ugye magának az időjárásnak a paramétereit, szél, sebességet, hőmérsékletet, napsugárzási intenzitást, páratartalmat, figyeli a magas ágyásokban lévő talajnak a nedvességtartalmát, hőmérsékletét. Növényfigyelő kameráink vannak, amelyek figyelik magának a növényeknek az állapotát, folyamatosan monitorozzuk így a kertet. Csapadékvízgyűjtő rendszerünk van, csapadékvizet összegyűjtjük, ugye ez egy lágy víz, egy nagyon értékes víz, és az időjárás állomás által meghatározott ütemben juttatjuk vissza a kertbe. A zöldterületek ápolását robotok végzik, robotfűnyírók végzik, mulcsoljuk a területet, az a zöld tömeget, amit nem tudunk lemulcsolni, azt pedig komposztáló rendszerben komposztáljuk, és így juttatjuk vissza a magas ágyásokba.
Magas ágyásokban milyen növényeket termesztenek?
Arra törekedtünk, hogy évelő növényeket tegyünk be, fűszernövényeket elsősorban, olyan fűszernövényeket, amelyek gyógynövények is, amiből sokat lehet látni itt helyben, az a menta van, dzsája van, bazsalikom az ugyan nem évelő, de azzal is foglalkozunk, oregano, kakukkfű, levendula, illetve klasszikus zöldségnövényekkel is fogunk idén foglalkozni, paradicsom, paprika, olyan fajtákkal, amik kuriózumok Magyarországon.
Hogyan történik a betakarítás? Mi történik ezekkel a növényekkel?
Kétféle módon tudjuk ezeket a növényeket hasznosítani. Itt állunk egy 100 éves üvegházban, és az üvegháznak az adottságait kihasználva ezeket a fűszernövényeket kézzel leszületeljük, behozzuk az üvegházba, és a nap melegével megszárítjuk, így fűszerkeverékeket fognak nekünk biztosítani. Ezeket a fűszerkeverékeket, illetve magát a nyers zöldséget is, vagy magukat a növényeket bevisszük a mögöttünk álló épület sajtüzemébe, és a sajtokba adják hozzá a sajtmesterek, és egy egyedi sajtvilágot tudunk létrehozni.
Tehát az egyetemnek saját sajtüzeme is van?
Igen, itt van egy sajtfeldolgozó kisüzem, és alapvetően óvári sajtot gyárt, ez egy félkemény sajt. Nagyon nagy sikerrel, hála Istennek, emellett gyors sajtokat, illetve friss lágysajtokat is készítünk.
A tejet honnan szerzik be a sajtüzembe?
Hát a tejet azt partnertől vásároljuk itt Mason-Magyaróváron, partnercégtől kapjuk, nekünk természeti telepünk nincsen.
Hogyan zajlik egy nap itt az okos kertben?
Kertészmérnökünk dolgozik a kertben, ő minden reggel kijön, megnézi a magas ágyások, hogy néznek ki. Van esetleg olyan probléma, hogy növényvédelmi beavatkozás szükséges, drón technológiával tudunk permetezni, hogyha azt kívánja a helyzet, vagy hogyha olyan, akkor ő ezt kézzel megoldja.
Diákokat hogy tudják bevonni ebbe a munkába?
A diákok nagyon szeretik a kertet, hála Istennek. Az élelmiszermérnök BSC képzésünk gyakorlatait tartjuk itt kint, tehát ők kijönnek, megismerkednek a növényekkel zöld állapotban, megismerik azt, hogy egy zöld mentának milyen illata van, egy kakufű hogy néz ki, egy levendula hogy néz ki, utána betakarítják a zöld növényt, beviszik a tanszékre, ott van gyakorlati konyha hely, ahol ezt fel tudják dolgozni, készítenek belőle ételeket. Most éppen ment a szörp készült, úgyhogy nagyon-nagyon élvezik.
Az okos kertben egyébként nem csak növénytermesztést folytatnak, hanem gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak.
Igen, volt lehetőségünk gyümölcsfáknak a telepítésére, úgyhogy a klasszikus magyar gyümölcsfákat választottunk ki. Hétféle gyümölcsfánk van, 15 példányt sikerült telepítenünk. Ez a barack cseresznye, megy, birs, alma, körte és az őszi barack, illetve két féle sombokrot is tudtunk telepíteni, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ezeknek a gyümölcsöknek a felhasználását szintén az élelmiszertudományi tanszék fogja hasznosítani. Egy gyümölcsfel dolgozó kis üzemünk is van, és hallgatói gyakorlat keretében fognak belőle készülni lekvárok, szörpök, és hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor pálinka is.
Van-e valami külön receptjük?
Van receptünk, de ez titkos, és szeretnénk is levédetni, hogy őszinte legyek. Gasztronómia szempontjából mi a teák irányába mentünk el, tehát hogy ezeket a gyógynövényeket hogyan lehet felhasználni teaként, hogy sokféle gyógynövényt fogyasztunk teaként, és volt szerencsénk egy olyan szakembert ide varázsolni a kertbe, akinek olyan ismeretei vannak, hogy régen hogyan kombinálták ezeket a gyógynövényeket adott betegségekre, tehát nem csak hásfát iszunk, ha megfázunk, hanem mellé teszünk még ezt, azt, amazt, és ilyen teakeverékekkel fogunk piacra lépni hamarosan.
Tehát elmondhatjuk, hogy nem csak okos kertben gondolkodnak, hanem a gasztronómiában is új célokat tűztek ki.
Mindenféleképpen a gyógynövényeknek az élelmiszeripari alkalmazhatósága szerintem óriási potenciállal bír. Nem az olajokat fogjuk mi használni, ugye ezt magyar élelmiszerkönyv nem engedi, de magát a gyógynövényt akár frissen, akár szárítva, akár belefőzve az ételbe, itt még ahova fejlődnünk.
A kert után most a szőlő következik, egy olyan család történetén keresztül, ahol a borászat már közös nyelv a generációk között. A gálpincészetet Gál Csaba és felesége Gálné Dignis Éva alapították több mint 20 éve. Azóta a család a boraikkal számos nemzetközi sikert ért el. 2013-ban Dignis Éva kapta meg az év bortermelője díjat, első nőként a díj történetében. Fiúk Csaba szintén a Kertészeti Egyetemen végzett szőlészként és növényorvosként. Lányuk Zsuzsanna francia nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett, majd a szíve hazahúzta, és ma már az ő feladata a marketing, a szőlőbirtok és a pincészet adminisztrációja, a termékek bemutatója, kóstoltatása. Az értékesítési vezetővel, Zsesztas Gál Zsuzsannával Ozsd Erika beszélgetett.
A szőlőterületeinknek a legnagyobb része a Kis-Duna mentén, tehát a Ráckevei Duna elgölelésében fekszik, Szigetcsép, Sziget-Szentmárton és Szigetújfalu községek dőlőiben. Jelenleg olyan 80 hektár nagysága itt a szőlőterületünk, és emellett pedig a Balaton felvidéken Lesencefalon található még egy 10 hektáros szőlőültetvényünk. A fehér szőlőfajták közül például a nagy kedvencünk az olasz rizling, rajnai rizling, issai olivér, cserszegi fűszeres, szürke barát. Kék szőlőfajták közül pedig a legnagyobb területen kék frankos termesztünk, illetve Cabernet Sauvignon és van Cabernet Franc Pinot Noir.
Bölcsészként végzett, hogy született meg a szakdolgozata? Kombinálta a nyelvészetet és a borászatot, és ebből mi lett?
Nekem kisgyerekkorom óta a nyelvészet és az idegen nyelvek voltak a nagy szerelmem, így is kerültem ugye az ELTE-re, viszont azért időközben mégis felébredt bennem a szeretet a szőlészborász szakma iránt is, és volt szerencsénk egy borász szakmai nyelvészeti kurzust is hallgatni az ELTE-n, és közben azért fél évet át is hallgathattam a Kertészeti Egyetemen egy borász kurzusra is, és a francia szőlőfajta nevek eredetéről írtam a szakdolgozatomat, tehát akkor abban azt kutattam, hogy hogy például egy merló szőlőfajta miről kaphatta vajon a nevét.
Ki dönti el a családban, hogy mit ültetnek, hová ültetik, mennyi bort készítenek, milyen bort készítenek, ki a főnök?
Édesapám adja meg a fő irányvonalakat, mindamellett az egész család szokta ezeket a kérdéseket eldönteni, megbeszélni, hogy mit telepítsünk, milyen fajtát, hány hektára. Ezt ugye főként a fiúk, tehát édesapám és az öcsém reszortja kijelölni ezeket a fő irányvonalakat. Borászati témában, logisztikában édesanyám legerősebb, hogy például milyen fajtából milyen mennyiséget érdemes készíteni. Mindemellett azért én is igyekszem neki ebben besegíteni, vagy ezeket együtt is megbeszéljük. Leszoktunk ülni az egész család a kollégákkal együtt, és akkor ugye többféle arányú házasítást összekóstolunk. Mindenki először magában eldönti, hogy neki melyik és miért ízlett a legjobban, és akkor utána aztán úgy megbeszéljük.
Számos hazai és nemzetközi borversenyen is részt vesznek. Milyen eredményeket érnek el?
Fennállásunk óta nagyon sok szép eredmény sikerült elérnünk. Az idei évben is most már lezajlott a nemzetközi és hazai borversenyeknek talán a zöme, és nagy örömünkre idén például a Vinelli International nemzetközi borversenyen, amelyet Franciaországban, Cannes-ban rendeznek meg minden évben, és amelyben most már beleolvadt a Mondial du Rosé, vagyis a boroknak is a világversenye. Ezen a versenyen most közel 40 ország vett részt körülbelül 3000 bor mintával, és itt most sikerült egy nagy aranyérmet elnyernünk rozé küvéborunkkal. Bekerültünk pontszám alapján 94 ponttal most a top 13 legjobb csendes rozébor közé, amellett pedig az Anna Rosa gyöngyöző borunk szintén aranyérmet nyert, az olasz rizlingünk is. Előtte volt nemrégiben a Berliner Weintrophy nemzetközi borverseny, ott pedig az írsai olivérünk kapott egy aranyérmet. A késői születelés Rajnai Rieslingünk is aranyéremben részesült. Nagyon kedves számomra az olasz Riesling, illetve a kék frankos. Az rozéborként is, illetve vörösborként is. Annyira harmonikus és egyensúlyos, frissítő, igazán a 21. század bora. Ugye ez a könnyed, gyümölcsös, jól iható bor. Most terültek éppen ki nemrég a Vinagora nemzetközi borverseny eredményei, amelyet Magyarországon szerveznek meg, nagy nemzetközi borverseny. Ott is most számos aranyéremmel sikerült hazatérni. Ez igazából mindig egy jó iránymutatást ad számunkra, tehát mi nagyon fontosnak tartjuk minden évben megméretni a borainkat hazai, illetve nemzetközi szinten vagy viszonylatban is. A fogyasztóink, a borkedvelők is nagyon szeretik ezt a plusz visszacsatolást. Például a rozé küvé, ami most Franciaországban nagy aranyérmet nyert, az már úgy kezdte a pályafutását, hogy a Miklósnapi országos rozébor versenyen, amelyet ugye minden évben Miklósnapján rendeznek meg Kunszent Miklóson, és eredetileg csak Miklósok bírálnak egyébként. Ott most 251 rozébor közül a nagy díjat, tehát az első helyezést megkapta.
Milyen messzire jutottak el a boraikkal?
Belgiumban például van egy nagyon kedves partnerünk, Franciaország déli részén is vannak kisebb exportjaink, illetve tavaly volt szerencsénk az öcsémmel Isztambulban a Magyar Liszt Intézetben egy borbemutatót tartani. Az Egyesült Államokba is kétszer tudtunk exportálni.
A bor után most egészen más fűszerek és ízek következnek egy kis latin temperamentummal. Bánki Balázs gasztronómiai életútja már az óvodai homokozóban elkezdődött, ahol játékból séfeskedett. Később pedig ez a kíváncsiság valódi hivatássá vált. Ma már saját mexikói gasztropabját vezeti, ahol autentikus fogások készülnek. A mexikói és a magyar konyha találkozásáról, az ételek mögött húzódó kulturális különbségekről és egy burítóban rejlő egész történetről Kovács Nagy Áron Bánki Balázzsal, a Hekiz mexikói étterem és gasztropap tulajdonosával beszélgetett.
Gyermekként mennyire volt jelen az életében a főzés?
Igazából abszolút jelen volt. Az első emlékeim így óvodás koromra vezethetőek vissza. Tisztán megvan, hogy már a homokozóba is szakácsost játszottam, úgyhogy gyerekkorom óta ez velem van. Sokat segítettem szüleimnek, és mindig sűrögtem, forogtam a konyhában, úgyhogy szerintem én 2-3 éves korom óta ez szenvedélyem.
És ez alapvetően a családból ered, vagy honnan ered ez a szeretet a sütés-főzési rend?
Szerintem a családból. Édesapám nagyon szenvedélyesen szeret a mai napig főzni. Nyilván ő nem hivatásként, csak hobbi szinten űzi, de talán ő volt így a legmotiválóbb személy, aki inspirált
Volt bármilyen olyan utazása vagy élménye, ami valamilyen szinten megváltoztatta az ételhez való hozzáállását?
Van egy konkrét emlékem, amikor először jártam gyerekkoromban Olaszországban, ott láttam azt, hogy mennyire fontos az étkezés, mint közösségi tevékenység, és mint a mindennapok része, vagy egy ilyen külön rituálét szentelnek neki ott Olaszországban, és ez számomra hatalmas motiváció volt. Tehát maga az étkezés az nem csak egy szükséglet kielégítése, hanem egy közös élmény, egy közös program, illetve maga az ételkészítés is egy szenvedély.
Alapvetően a mexikói konyha kapcsán beszélgetünk. Mit jelent az ön számára a mexikói konyha?
Mexikói konyha számomra a komplex ízeket viszonylag egyszerű köntösbe csomagolva.
Miért gondolta, hogy Magyarországon pont egy ilyen mexikói éttermi vonalon kell elindulnia?
Alapvetően azt vettem észre, vagy azt vettük észre így az üzlettársimmal, hogy kevés olyan mexikói hely lehető fel, különösen így Budapesten, ahol viszonylag autentikus mexikói ízeket lehet felfedezni, úgyhogy ez volt így a fő motivációnk, hogy csináljunk valami újat.
A mexikói konyha kapcsán mitől lesz egy étel úgy igazán autentikus? Miben jelenik meg ez a leginkább?
Főleg a textúrában, hogy eredeti mexikói alapanyagokkal dolgozunk, és a fűszerezés talán a legkiemelkedőbb, ami autentikussá teszi egy mexikói fogást.
A magyarok egyébként a mexikói konyha iránt mennyire érdeklődnek, mennyire nyitottak?
Azt látom, hogy egyre nyitottabb. Van egy ilyen sztereotípia, hogy minden mexikói étel az eszméletlenül túlfűszerezett és csípős, de ez valójában amúgy így ebben a formában nem igaz. Nagyon sok hasonlóságot látok a magyar és a mexikói konyhában. Ugye mindkettő egy hús alapú fűszeres étel, és úgy, ahogy mi is előszeretettel használjuk a paprikát magyar fogásokba, így ez eléggé tömtően jelen van a mexikói ízvilágban is.
Van egy olyan alapanyag vagy illat, ami azonnal érzelmeket hoz elő az emberből, vagy önből, akár így a mexikói ízek kapcsán?
Igen, egy karakteres, fahéjas, szegfűszeges illat az számomra egyértelművé teszi, hogy egy autentikus mexikói helyen járok.
És ha már a mexikói konyháról beszélünk, pár fogást is érdemes abszolút megemlíteni, mondjuk a burritót. Picit menjünk végig, hogyan készül?
Az alapja egy jó minőségű búzatorti alap, ebbe kerül egy fűszeres mexikói rizs, ez korianderes, paradicsomos párolt rizs, ebbe kerül egy bizonyos hús, de vegetáriánus módon is el lehet készíteni, ez döntően csirke vagy marha, illetve sertés is nyilvánvalóan előfordul, illetve nagyon meghatározó eleme a szalsza, ami gyakorlatilag szószt jelent, úgyhogy így a köznyelvben a szalsza így kicsit elmosódott, nagyon sok minden lehet szalsza, de gyakorlatilag egy házi szószra is már azt lehet mondani, hogy szalsza. Ez egy ikonikus, meghatározó eleme egy burritónak, illetve az a jó szerintem a burritóban, hogy nincs konkrétan megmondva, hogy mi kerülhet bele, mindenki tudja ezt variálni, a rizs és a hús az alapvető elem a burritóban.
És ha már karakteres ízek, evezzünk a gasztronómia másik legendás terepére, jöjjenek a sajtok. A franciák szerint minden sajtnak saját személyisége van, és ez Dávid Szalázsé és felesége Emesen nap mint nap megtapasztalja az üzletükben. Tavaly decemberben nyitották meg a Sajtból van a Hold nevű boltjukat. Azóta már több mint 60 féle sajt közül válogathatnak a vásárlók. A tejben érlelt szarvasgombástól az ír sörösön át a mézes virágosig. Szerintük nem csak az ízek fontosak, hanem az is, hogy minden sajthoz történet kapcsolódjon. Olsd Erika beszélgetett Emesével és Dáviddal.
Hogy jött össze egy magyar tárnoki lány, Emese?
Én felvidéki vagyok.
Felvidéki, jó. És egy francia fiú, honnan? Franciaországból?
Déli Franciaország, Nim, éltem, és Nizza.
Nizzában találkoztunk, gyakorlatra mentem, gazdasági főiskolára jártam, és egy fél éves szakmai gyakorlatra küldöttem az iskola. Egy szállodában voltam, recepción, és ott ismerkedtem meg Dáviddal, aki pont abban a hónapban kezdett tűzoltóként dolgozni ebben a szállodában.
Emese felvidéken evett sok sajtot?
Hát ugye felvidéken a parenica, ami a kedvenc sajtom volt, és érdekes, a fiunk is nagyon szereti. De azért se a magyar, se a szlovák sajtkultúra nem olyan intenzív, mint a francia.
Emese lediplomázott. dolgozott. David tűzoltó volt. Hogy lett a sajtbolt?
Valami olyat kerestünk, ami önazonos. Tehát David francia állampolgárként nem dolgozhatott volna a tűzoltóként.
Stoviózi.
És már túl öreg hozzá.
Hiányzott a francia sajt.
Igen. Nagyon.
Dávidot a szüleim gyakran kérdezik, hogy Dávid, mi hiányzik otthonról, a barátaid, az anyukára? És mondta, hogy nem, a sajt.
Jönnek velük, elmentek a vásárlók, de volt egy pillanat, amikor öten voltunk, és több francia volt mint magyar. És közben mindig kóstoltatnak. Én is kaptam kétfélét, az egyik szarvasgombás volt, a másik pedig hamus.
A hamus?
Marbier. Ez Marbier, ez 200 éves francia technika.
Növényi hamuval szórják meg, hogy napközben az oxigén ne bántsa a tejet.
Ez esti tej.
Ráöntik az esti tejet, és aztán így érlelik 60 napig.
Nagyon finom volt, és a másik a szarvasgombás.
Ez holland sajt, gúda típus sajt, ez szarvasgombás ereszelni tejben.
És abban áztatják, mint a teát.
Szarvasgombás, ez a legjobb, ez nagyon finom.
Valaki azt mondta nekem, hogy a söröset... Azt mindenképpen kóstolja meg.
Van egy írsra, Guinness-el, barna. Tehén sok eszik száraz fű, kicsit föld íz. Ez a barna, ez a sör, ez a sör íz. Kicsit keserű, kicsit később, kicsit karamell íz, kicsit édes. Ez nagyon érdekes, nagyon finom.
MSZ-nek melyik a kedvence? Hát itt nincs parenyica, ugye?
De van füstölt.
Van.
A brezen, azt kóstoltuk az elején.
Igen.
A rakletnek az egyik fajtáját. Amit legjobban szeretek? Francia.
Francia.
És most az pont elfogyott.
Az előbb láttam ott mézes, virágos sajt. Milyen virág van benne?
Milyen virág, Dávid, azt mondjuk?
Mezei.
Igen, lehet ennyi virág, friss, kicsit lájtos.
Kóstoljuk, szereti Erika.
Igen, kicsit kóstoljuk meg, és a méztől ez édes.
Kicsit édes, igen.
Kicsit édes, igen.
Létezik édes?
Persze. Ça existe, des fromages sucrés?
Nem édes, kecske sajt, ez ban, kicsit füge, pepásó, kicsit sós és édes, nagyon jó kombináció.
Melyik az a történet, amelyik a hölgyeket hatja meg?
Hát ez a szívecske.
Ez a szívecske, ez népszerű.
1940-es években kezdték készíteni, először kör alakú körformája volt. 1340-es években, amikor a franciák az angolokkal 100 éves háborút vívtak, a férfiakat elvitték a háborúba, a frontra, a nők egyedül maradtak otthon, és az asszonyok kezdték el szívecske formájúra gyúrni a sajtot, és így küldték ki a szeretteiknek a frontra. És így maradt azóta is szívecske formájú, tehéntejből készült sajt, ami a Camembertnek az elődje. Neufchâtel a neve, ez egyébként a városnak is a neve, ahol ezt kitalálták a kreatív anyukák, asszonyok.
És David sajtmester, ugye?
Nem sajtmester, ez...
Nagyon jól ismeri a sajtokat.
És a család, nagyapuka, csinál sajt és vaj, jogurt.
Van ott a képen?
Igen.
Itt van David nagypapája, ugye? És ez a kisfiú?
Az David.
Igen. Feje a nagypapa, bevenet, és David segít.
És iszza a friss tejet. Ez Lozère régióban van, ami arról híres, hogy a legritkábban rakott régiója Franciaországnak, hegyvidék, nincs bolt, nincs iskola,
de
van tehén.
Amikor
a gyerekkori emlékekkel keveredik a gasztronómia, annak talán még erősebb a felnőtt korra a hatása. Nagyon jó emlékei vannak erről az időszakról, Lozère-ből.
Valamit elkezdett gyerekkorában, és visszakanyarodott hozzá több évtizeddel később.
Tehát ettől ilyen önazonos ez az új vállalkozás.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
egy, és talán hat van az élet. Illúziók nélkül semmit sem ér. Megvettem a jegyet, s vele kaptalak téged. Nem engedlek el, míg véget nem ér. Gyűj közel hozzám. Gyűj közel hozzám. Lassan lett sötét, s úgy látszik megmaradt végig. És egyre többen nyúlkálunk a felecekért.
Perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 óra.